az FM 106,4 MHz-es frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hargitai László ügyvéddel, külkereskedelmi és biztosítási szakjogásszal Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Hargitai László ügyvédet. Mi Lászlóval a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, úgyhogy a kedves hallgatókat kérem, hogy ezt nézzék el nekünk. Szerbusz, Laci, itt üdvözöllek akkor a stúdióba szeretettel. Arról beszélgetnénk majd, hogy melyik az a szentírási idézet, ami legközelebb áll a szívedhez, mikor és hogyan döntöttél a hivatásod mellett, és hogy a hitéletednek mik a legfontosabb állomásai. Először a szentírási idézetet szeretném, hogyha elmesélnéd a kedves hallgatóknak. Parancsolj!
Ézsaiás próféta szavait idézem. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ezt a szentírási idézetet egy azóta püspökké kinevezett atya egy Szent Jónásban adta nekem. Mégis nem az életem közepéről venném a történetet, hanem a legelejéről. 1956. november 10-én születtem, tehát 5 nappal azután, hogy a november 5-i újra bevonulás megtörtént. Édesanyám előrelátóan már a születésem, a várt születésem előtt körülbelül 10 nappal a János kórházba bement. Amikor ott várakoztak arra, hogy megszülessek, egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy már lövések dördülnek, és a kórteremből minden édesanya, minden kismama, aki járóképes volt, lement az óvóhelyre. Édesanyám elmondása szerint egy frissen császározott édesanyával fennmaradt a kórteremben. Vagyis a lövések zaját ott hallgatta ez a két fiatal édesanya, azzal a már megszületett kisbabával, és velem édesanyám pocakjában. Az, hogy egy ilyen helyzetben ez a két asszony ilyen bátor volt, az, hogy végül is nem vettek tragikus fordulatot az események, és az, hogy mi itt beszélgethetünk, én úgy gondolom ehhez a szentírás idézethez nagyon jól kapcsolható.
Hogy gondolod, hogy érzed, hogy a Jóisten mennyire segített nektek ebbe a szituációba?
Azt gondolom, hogy az isteni gondviselés jelen volt. Jelen volt akkor, amikor a harcok szünetében az édesanyám a kiskofferrel és édesapámmal be tudott sétálni a János kórházba, a közelben laktak. Velünk volt a Jóisten gondviselő kegyelme, amikor édesapám már, ahogy mondták mindig a szüleim, a kertek alatt tudott csak hazamenni, és mégis épségben megmaradtak. És azt gondolom, hogy azt az egész időszakot, hogy át tudták vészelni, ez a Jóisten kegyelme.
És az is, hogy te itt vagy velem szembe, és itt tudunk egymással beszélgetni. Ez is a Jóistennek a kegyelme.
Azt gondolom, ez egyértelmű.
Most azt szeretném, hogyha a gyerekkorodról, a fiatalságodról, az iskoláidról, a szüleidről mesélnél, mert ez mindenkinek a számára meghatározó az életben. Parancsolj!
Én ugye a 60-as években eszméltem. A szüleim, édesapám szesztechnológus, pontosabban műszaki ügyintéző egy kutatóintézetnél. Édesanyám a Magyar Állami Operaház énekkari művésze volt, nyugodjanak békébe, Kerekegyházán nyugszanak, ahol megismerték egymást. Budapestre költöztek, itt kezdtek új életet. Az, hogy Kerekegyházán annak a családnak hogy nem volt folytatása, ez egy másik történet. És azt kell mondanom, hogy különös hangsúlyt fektettek arra, hogy nekem legyenek bizonyos ambícióim. 3 ilyen ambíciót érzek, hogy kimondottan belém plantálták. Az egyik, hogy beszéljek nyelveket, a másik, hogy legyen valamilyen felsőfokú végzettségem, és egyáltalán mindig ambicionálták, hogy jó iskolákba kerüljek. Egy olyan általános iskolába kerülhettem a Nádor utcában, Nádor utcai általános iskolába, amelyikről egész konkrétan azt kell mondanom, hogy egy társadalmi esély kiegyenlítő szerepet vitt az életemben. Én tényleg nem emlékszem arra, hogy a szüleim velem tanultak volna. Volt nyelvtanár, volt, aki vigyázott ránk. Ez a nyelvtanár egy fiatal egyetemista volt, és németre tanított. De igazán az iskola adta azt az esély kiegyenlítő hatást, amit, ahogy németül mondják, nem von Haus aus hoztam. És amikor a középiskolába kerültem, az is egy anekdóta, hogy megfogta az általános iskolám igazgatója a Veres Pálné gimnáziumba jelentkezetteknek a bizonyítványát.
Most már kiderült, hogy a Veres Pálné gimnázium
így
volt.
Pontosan, igen.
Igen.
Letette az anekdóta szerint az igazgató elé, és azt mondta, hogy ezekből nem engedek válogatni, ha nem kell mind, így, ahogy van, viszem az ötvösbe. Így aztán abba a kupacba ott volt az én bizonyítványom is, és így kerültem a Veres Pálné gimnáziumba, amelyik egy csoda volt az életemben. Kezdve Ugrin Gábor Karnagy úrral.
Hát ő zenébe is egy név, igen.
De pedagógusként is egy óriás volt az életünkben.
Én is jártam hozzá.
Ott volt már nem is tudom hány diákszínpad, aminek egyik következménye volt, hogy Győrben még Pécsi Blanka kezéből vehettem át a Kazinczy díjat. És egyáltalán a drága osztályfőnöknőm Aranka néni, Frigyesi Miklósné, aki azt mondta az érettségiről, két dolgot mondott. Másodikban azt mondta, hogy most kell tőle félni, mert most még van értelme.
Igen, van még idő.
Igen. A másik az érettségi előtt közvetlenül azt mondta, hogy az életetekben ez az utolsó olyan megmérettetés, ahol nektek szurkolnak.
Igen.
Úgy egyébként a vizsgán majd később olyan nagyon nem érdekes, hogy nektek sikerül-e. És így sikerült aztán a Veres Pálné gimnázium után sorkatonai szolgálatot követően a...
Hol voltál sorkatona, hagyd kérdezem?
Kalocsán. Kalocsán.
Az egy szép hely volt, igen.
Igen, így 61 néhányan a 120 milliméteres aknavető ütegben szolgáltunk.
De ebben profi vagy azóta is, gondolom. Az ember álmába is tudja, hogy
hát
ezt hogy élete, kell kezelni.
Igen, életemben egyszer sütöttem el ilyen.
Na, de akkor muszáj volt, gondolom.
De akkor muszáj volt egy gyakorlatom, egy napig nem nagyon hallottam. Akkor átszólt. De úgy egyébként meg csak jöttünk, mentünk, tehát igazán túl sokszor nem sütöttük el, arra az egy hadgyakorlatra emlékszem.
Hát én arra emlékszem a katonaságból, hogy nekünk ugye becsukott szemmel is össze kellett tenni, tudod, az AKG-kat annak idején, meg ezeket a géppisztolyokat, és a mai napig is össze tudnám tenni. Annyira belém verték, vagy megtanították, hogy úgy mondjam, és nálunk is volt így ilyen lövészet, amire azt mondták, hogy hát mindegy, hogy így sikerült, hát önnek befejeződött a háború, úgyhogy ennyiből én megúsztam, de azért gondolom ez a lövész dolog nálad is hasonló lehetett, egy élete szóló emlék, ugye? Hát,
valójában leginkább az maradt meg bennem a katonasságból, hogy az ember mindent kibír.
Ez így van.
Tehát, hogy egy sátorponyva, egy szál gyufa,
igen,
egy kulacs,
igen,
és akkor ebből már túl lehet élni.
A túlélést nagyon jól meg lehetett tanulni, igen, abban az időben. Ezt sajnálom, hogy a mai fiatalok ezt nem élik át. Igen. Mert szerintem biztos, hogy voltak negatív hatásai is ennek a katonaságnak, de hogy nagyon sok mindent megtanulhatott az ember. A túlélés biztos.
És egyfajta szolidaritást is.
Azt is, igen.
Egyszer egy sokkal későbbi évfolyam találkozón, azóta római jogprofesszor, a Földi András évfolyamtársunk, felidéztük az emlékeinket, és mi nem bántottuk egymást. Tehát, ha valaki gyenge volt, ha valakinek valami nem ment, ahogy mondják, nem cikiztük, nem másztunk rá, hanem inkább együtt éreztünk vele, hogy neki ez most nem megy, meg hogy kínlódik szegény, és a többi. Én legalábbis így éltem meg, és hát a professzor úr is így, az András is így emlékszik. De volt nekem még egy párhuzamos történetem. Tehát azt hiszem, mi vagyunk az a generáció, amelyik kettős nevelésben nőtt föl. Legalábbis a hozzám hasonlóan úgynevezett bölcső kereszténységgel az életnek nekiindulók. Ugye az teljesen természetes volt a szüleim számára, hogy ott a Margit körúton lévő ferences templomban, ahol ők egyházi házasságot kötöttek, nem nagy nyilvánosság előtt, 52-ben, ott engem meg is kereszteltek, és nemrég vettem hírét, hogy 90 fölött a keresztanyám elhunyt. Tehát nekik teljesen természetes volt, hogy hát a gyermeket megkeresztelni, aztán az is természetes volt nekik, hogy később hittanra járni. A Szent István Bazilika ma Szent Jobb kápolnájában, akkor még nem volt ott a Szent Jobb, tehát a kápolnájában volt, Súlyok László atya tartotta az első áldozásra felkészítő hittant. Első szavainak egyike volt, hogy gyerekek, arról nem beszélünk, hogy ti ide jártok. A végén, az első hittanóra végén pedig felhívta a figyelmet, hogy nem csoportosultok a kijáratnál. Egyesével, legfeljebb kettesével gyorsan elmentek a kaputól. És akkor az iskolában erről tényleg nem beszéltünk. Van olyan általános iskolai osztálytársnőm, akiről tavaly télen tudtam meg, hogy szintén hittanra járt. Ennyire nem beszéltünk egymással erről. Igen. És ez a gyermekkori vallásosság, ez persze olyan, mint hogy egyszer egy beszélgetésben valaki azt a példát hozta, hogy próbálnánk-e mi olyan mobiltelefonnal manapság beszélni, amit a vállunkra kellett akasztani, és egy hatalmas táska volt az akkumulátor. Igen, és hogy ugye ma már nem használnánk ilyen mobiltelefont. És ő azt a párhuzamot vonta, hogy a gyermekkori vallásosság az a felnőtt ember hitéletéhez képest valami ilyesmi, hogy ha ezt nem találja meg újra az ember felnőttként, akkor ez a gyermekkori vallásosság, mint valami kedves gyermekkori emlék, úgy szépen elhalványul az életében, és én bevallom őszintén, abba a körbe tartozom, akikre azt szokták mondani, hogy ki bérmálkozik. Tehát a bérmálkozás szentsége után, ott úgy 18 éves korom körül, nevezzük nevén a dolgot, elkezdtem nem járni templomba. És ez egy jó 18 évig tartott, amikor is a gyermekeim elérték azt az életkort, hogy meg kell tudni mondani, hogy mi a jó, mi a rossz, mit miért nem. És akkor rájöttem, hogy én másból nem tudok építkezni. Persze, ha nagyon nekidurálom magamat, akkor tudok humán etikai alapon is érvelni a jó és a rossz mellett. De ha igazán közel akarok valakihez kerülni, és arról akarok beszélni, hogy az én hitem szerint valami miért jó, miért nem, nem tudok másból építkezni. És így voltam a gyerekeimmel is, és hát szépen kézen fogtam őket, és bevezettem őket a hittanterembe olyan 10 éves korukban, és hát ezen a hittantermen keresztül jöttem vissza a templomba. Egyrészt sorsszerű, másrészt szerintem tipikus. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok szülőnek a hittantermen, a gyermeke hittantermén keresztül út vezet a templomba, akár vissza, akár be. És hát aztán így rendeztük a feleségemmel a házasságunkat is, 36 éve élünk együtt, és hát most már 33 évesek a fiaink. Én azt gondolom, hogy ez az én utam. Tehát benne ezzel a 18 évvel, benne ezzel a megtéréssel, amit egyébként egyáltalán nem tekintek kipipált, elvégzett feladatnak. Az asztalomon mindig van egy feladatlista, azokat hatalmas élvezettel pipálok ki rajta egy-egy tételt. A hit, a hitélet, az sosem az. Sose tekintettem a hitemet valamiféle intellektuális teljesítménynek. Lehet, hogy egy pernek a megnyerése az egy teljesítmény, amiért esetleg valamennyire elégedett lehetek, de az a hit az mindig ajándék, a hit az mindig kegyelem, a hit az mindig az Isten gondviselő szeretete. A legkülönbözőbb utakon erősíti bennem a Jóisten a hitet. Egyszer csak valaki azt mondta nekem körülbelül olyan 8-9 évvel ezelőtt, hogy Laci, gyere el a kurzióra. És akkor elmentem. Az első nap után azt mondtam, hogy na ne, ez mi ez? De aztán mondom, hát a Balázs, aki engem hívott, Perec Balázs barátom, Balázs nem olyan, hogy olyasmire hívna, ami nem jó. És akkor azért még úgy felhorgattak bennem kételyek, hogy biztos, hogy én itt jó helyen vagyok ezen a kurziós 3 napon, de hát a Balázs nem olyan, de hát a Balázs az nekem nem akar rosszat, az biztos csak jót akar, és aztán egyszer csak úgy összeállt. És a hadseregnél azért többé-kevésbé megutált férfi társaság, egyszerre csak arra lettem figyelmes, hogy újra vannak férfi barátaim, jól érzem magamat egy csupa férfi társaságban, és amikor az ember így 61 évét betöltve már arra lesz figyelmes általában, hogy szűkül a kör, akivel barátkozik, szűkül a kör, akivel összejár, egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy új barátaim vannak, olyan lelki beszélgető társak, akikkel való beszélgetéseinket, hát megdöbbenek, hogy milyen lelki mélységeket osztunk meg egymással, és hogy azokkal mi egymást hogy gazdagítjuk. Nemrég találkoztam egy általános iskolai osztálytársnőmmel, többszörös nagymama, 4 gyermeket nevelt föl, egy tüneményes teremtés, és arról beszélgettünk, hogy nekem természetes létállapotom, hogy az enyémtől eltérő vélemények között létezem. Van ez a vicc, hogy jött 2 prof, az eltérő, véleményük eltérő. De ugye tényleg az a helyzet, hogy a napi munkám, a jogi tevékenység, az ügyvédi tevékenység, az valahol véleményalkotás. Az enyém csak az egyik vélemény. Tehát ha valamit szeretek a hivatásomban, az, hogy alázatra tanít. Én képviselek, az csak az egyik. Most ez nem annyira természetes élethelyzet, a szabad így fogalmazni, laikus jogközönség számára. Hát az a legenyhébb, hogy az én álláspontom az elfogadhatatlan. Akkor még szinte hízeleg a másik fél. És arra lettem figyelmes abban a beszélgetésben az osztálytársnőmmel, hogy ő miután kevés ideje van egy ilyen sok feladatot jelentő család mellett, és egyébként meg középiskolai tanárnő, tehát rendesen be van osztva az ideje, ő egyfajta szelektálás útján inkább már csak olyanokkal tartja a kapcsolatot, akik az ő gondolkozásához közel állnak. Én azt gondolom, hogy ez nem baj, sőt, én úgy érzem, hogy szükség van arra az élményre, hogy hát nem mi mentünk föl a forgalommal szembe az autópályára, és nem egyedül megyünk rossz irányba, hanem hát ha jó az az irány, és ebben tudnak a hozzánk hasonlóan gondolkozók erősíteni. Ha megkaptuk, ha megtaláltuk ezt a kincset, és ahogy Székely János atya mondta nemrég egy homíliájában, hogy ha ez a szeretet, ez túl árad bennünk, amit mi kapunk a hitéletünkben, ezt meg akarjuk osztani. Ezt azokhoz is oda kéne vinnünk, akik valamiféle lelki szárazság szigetén vannak, és bár lehet, hogy nem sikerül, lehet, hogy nem talál megértésre, lehet, hogy furcsálják néha, hogy ez mit akar ez az ember. Ma megbotlottam a tárgyalóteremben, és amikor föltápászkodtam, és kérdezték, hogy nem ütöttem-e meg magam, mondtam, hogy hát a Jóisten teremtésében elég bölcs, hogy ilyen reflexeket ad az embernek, hogy kitámaszt egy esés közben. Az egyik bírónő arcán olyan furcsa tekintetet véltem felfedezni. De nem baj, hadd hallja. Lehet, hogy most nem érti.
De reméljük, hogy meg fogja érteni.
De lehet, hogy majd egy nap megérti. A bolha ott van a fülben.
Igen, tehát látott egy történetet, amin szerencsénk van, akkor elkezd majd gondolkozni is.
Így van, és az, hogy alkalmatlan helyen mondtam, hát azt mondta az úr, hogy alkalmatlan időben és helyen is mondjunk néha ilyen dolgokat.
Ha akkor mondtad, nem biztos, hogy alkalmatlan volt a hely. Azt az időszakot szeretném tőled megkérdezni, hogy a gimnázium után ugye felvettek téged az ELTE-re, jogász lett belőled.
Valójában egy kicsit estit csináltam belőle, mert 3 év, 2 hónap időig munkaviszonyom volt a nappali tagozatos egyetemi tanulmányaim alatt. Igen. Dékáni engedéllyel munkát vállaltam. 1,5 évig a Magyar Postánál hírlapkézbesítő voltam.
Na, az érdekes a Szent jogász szemmel is.
A Szent István körút 1-től 17-ig volt az én körzetem, és mintegy 220 előfizetőn volt, és a napi lapokat már a vége felé fejből osztottam. Aztán, mivel elaludtam majdnem az előadásokon a hajnali kelés miatt.
Hát mert ez elég fárasztó munka is.
Igen, volt 1-2 professzor, akit most jótékony homály fedje a nevüket, de a harmadik mondatuk után már esetleg szubdikálni akartam. Átváltottam díjbeszedőnek. Akkor lakbért szedtem, és egyszer kiszámoltam, hogy Budapesten körülbelül 2000 lakásban jártam egyetemi éveim alatt.
Ez igen.
Úgyhogy itt végeztem, aha, és aztán többet jártam egyetemre, mint egyetem alatt jártam egyetemre, mert a Malév jogi osztályán sikerült a pályámat elkezdeni, és azt követően, ugye a pályakezdet után, akkor 2 év elég volt, letettem a szakvizsgát.
Jogtanácsos is lettél.
És így lettem jogtanácsos. És aztán
a Hungárókamionnál is dolgoztál?
Igen, amikor a fiaink picik voltak, akkor lényegében anyagi okok miatt, mert azért ez egy nagy szerelem volt a repülés, ezt azért kár lenne letagadni.
Persze.
Évekkel később dolgom volt Ferihegyen, a Ferihegy 2B terminálnak a megépítését előkészítő szerződésekben 10-20 hány jogász dolgozott, és abból az egyik én voltam. És amikor kiszálltunk egyszer Ferihegyen, mondom, nem vagyok normális. Hát ez a kerozin így elégve büdös. Tehát egy kipufogó gáz, nekem mégis kedves illat. Az egy nagy szerelem volt, de anyagi okokból mentem tovább a Hungarokamionhoz. Egyébként bejött a feleségem pályaválasztási tanácsa, akivel az egyetemi évek alatt egy csodálatos barátságban voltunk. A végén találtuk ki, hogy talán össze is házasodhatnánk. A lényeg az, hogy azt mondta, hogy nekem valami olyan helyre kell menni dolgozni, ahol nyelveket kell beszélni, valami átmegy a határon, és valami berreg. A mai napig is olyasmivel foglalkozom, aminek köze van a nemzetközi árufuvarozáshoz, szállítmányozáshoz, biztosításhoz. Két további másoddiplomát is szereztem az alapdiplomához képest, egy külkereskedelmi szakjogászit, meg egy biztosítási szakjogászit. A gyerekek kicsik voltak, és nem tudtam igazán kivenni a részemet az ő nevelésükből, az ő ellátásukból, és a feleségem egy ponton nehezményezte már ezeket a tovább tanulásokat, és hát kilátásba helyezett bizonyos negatív lépéseket arra az esetre, ha még egy diploma megszerzéséért hadba szállok, aztán abba hagytam, de azért egy időben voltam hivatalos közbeszerzési tanácsadó is.
Műsorunkban Hargitay László ügyvéddel Molnár Péter beszélgetett.